kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban, dicsérünk, áldunk, magasztalunk téged, végtelen jóságodért és kegyelmedért, amellyel kiárasztottad ránk a te szent lelkedet és kegyelmedet. Biztaszt és bátorítasz bennünket drága ígéd által. Hálát adunk neked, hogy velünk voltál ezen a héten. Hálát adunk, hogy estéről estére alkalmakat készítettél számunkra, hogy elmélyedhessünk a te szentségedben, igazságodban, és a mostani estén is egybegyűjtöttél bennünket, a te közelségedbe engedvén. Legyen áldott ezért a te neved. Kérünk, áraszt ki ránk gazdagon a te szent lelkedet. Hadd gyújjon fel a mi szívünk, benned való teljes hitre és bizalomra. Erősíts bennünket, bátoríts bennünket, láttassad velünk azt a jövendőt, amit te készítesz gyermekeidnek, teremtett világodnak, minden népnek, hogy jóra vezérled ennek a világnak, a népetnek a sorsát, sőt, még erről a földről is megemlékezel, hogy gazdagon gyümölcsöt teremhessen. Áldj meg hát bennünket is, hogy befogadhassuk a te ígédet, és mi is lehessünk oly gyermekeid, akik gazdagon meghozzák ígéd gyümölcseit lelked által. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten ígéjét a mennyei jelenésekről írott könyv 14. részének 6. és 7. verséből hallgassuk meg. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén. Az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek, és hatalmas hangon így szólt, féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. Szeretett testvéreim, az Isten imádásának a csodálatos világában mélyültünk el ezen a héten estéről estére. Most is az Isten imádásáról szól Isten ígéje hozzánk, de mondhatni így, hogy a szelíd csendes hajókázásból most kicsit veszélyesebb vizekre érkeztünk, ahol nagy hullámok is támadnak, és a mi kis csónakunk vagy hajónk minden eresztékében recseghet és ropoghat. Eddig voltak éppen, amikor Isten imádásáról volt szó estéről estére, személyes vonatkozásban volt erről szó. Egyenként személyesen hívott Isten bennünket, és tanítgatott Isten bennünket arra, hogy mit jelent őt imádni, dicsőíteni és magasztalni. Most viszont közösségként szólít meg bennünket, hogy közösségként tanuljuk meg őt imádni, dicsőíteni és magasztalni. És nem úgy, hogy hát van egy kis közösség, amelyik imádja az Istent, van egy nagy gyülekezet, és abban van egy kisebb közösség, amelyik imádja az Istent, van egy nagy város, amelyben vannak gyülekezetek, közösségek, amelyek imádják az Istent, van egy nép, amelyben van egyház, és vannak, akik imádják Istent. Nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy mint közösség, mint nép, mint a népek világa, a maga egészében imádja, dicsőítse és magasztalja az Istent. Erről van szó a felolvasott ígében, amely tulajdonképpen felhívás, sőt voltak éppen nem is csak fölvihás, hanem valósággal ultimátum a föld lakóinak, a népeknek és nemzeteknek és nyelveknek arra, hogy hódoljon meg az Úr előtt, boruljon le előtte és imádja és dicsőítse őt. Ultimátumnak lehet valóban nevezni, mert voltak éppen ez a néhány vers, amit felolvastam az igéből, a Jelenések könyve felépítésében és menetében egy olyan helyen helyezkedik el, amikor már elhangzott az angyalnak az esküje, aki megeskedik az örökké valóra, hogy idő többé nem lészen. Nem úgy, hogy idő nem lészen, hanem nem lesz idő arra, hogy az emberek nem lesz lehetőség arra, hogy az emberek megtérjenek, az életüket átadják Istennek. A következő fejezetben pedig már arról szól az ige, hogy bezáratik a mennyei szentély. A mennyei szentély megtelik füsttel, és amíg az angyaloknak a trombita szava el nem hangzik, és a haragnak a poharai ki nem öntetnek, addig senki a szentélybe be nem mehet, vagyis nincs közbenjárás. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy amikor itt most arról van szó, hogy Isten az ő imádására hív, akkor ez voltaképpen és tulajdonképpen az Úristennek az ultimátuma ehhez az ember világhoz. Most a felolvasott bibliai verseknek a középpontjában az üzenet van, amit az angyal hirdet, amely üzenetet pedig keretez az örök evangéliumról szóló híradás és tudósítás, az elején, a végén pedig keretezi az ítélet órájának a meghirdetése. És ebben a rendben mélyedjünk most el, ebben a két versben, amit az igéből hallottunk. Az örök evangélium, amit egy angyal hirdet meg, olyan angyal és oly módon, hogy mindenki számára látható és mindenki számára hallható, az az üzenet és nála van az örök evangélium. Hát először is nagy kérdés valóban, hogy kicsoda ez az angyal. Hát az ige egyházai sem menekülnek meg attól, hogy adott esetben elkezdjenek elmélkedni és gondolkodni, és megfejteni dolgokat. Az ige egyházat most elsősorban ugye az evangélikus és református egyházat értem, mert mi szoktuk elég, hát olykor kicsit kihúzva magunkat mondani, hogy mi az ige egyháza vagyunk. Bogenhagen a Luther temetésekor azt mondta, hogy Luther volt az az angyal, aki átrepült és az örök evangéliumot hirdette. Hát ugye reformátusok sem maradjunk le, mi pedig azt mondtuk, hogy Calvin volt az az angyal, aki átrepül az égen, ugye, és hirdette az evangéliumot. Hát azért nem álltak itt meg a mi reformációhoz közel álló őseink. És Bengel például azt mondja, hogy hát egy bizonyos Johannes Arndt, aki egyébként derékember volt, 1555-1621 között élt, derékember volt, ő volt az az angyal. Hát úgy látszik, hogy mielőtt a mások ház előtt sepregetünk, jó a saját házunk előtt is sepregetni, és nagyon-nagyon óvakodni attól, hogy olyasmit mondjunk, amit az ige nem mond. Mert egyszer tetszett az Istennek, hogy nem helyettesíti be, nem magyarázza meg, hogy kicsoda az angyal, még a nevét sem mondja, mert sok esetben megmondja az angyalnak a nevét, megnevezi a Szentírát, azt se nevezi meg. Akkor mi ezelőtt csendesedjünk el, és fogadjuk el Istentől, és azt keressük, arra figyeljünk, amit megérthetünk. Mert valami megérthető abból, hogy Isten angyal által hirdeteti meg ezt az üzenetet, mert azt látjuk, hogy az üdvtörténet nagy eseményeit Isten angyalok által hirdette meg, nem bízta emberekre, hanem az ő angyalaira. Jézus Urunk születését Máriának is angyal jelenti be, a pásztoroknak is angyal jelenti be, Jézus Urunk föltámadását is az angyalok jelentik meg és hirdetik meg az asszonyoknak, hogy aztán adják tovább, ami azt jelenti, hogy ha ezt az üzenetet is angyal hirdeti, akkor itt valami rendkívül fontos, nagy mértékű, nagy léptékű üzenetről van szó, ami érthető is, mert ott van középen egy lezáródó korszak, a kegyelem korszaka és az ítélet korszaka között. Ezért kell nagyon odafigyelni arra, amit Isten néhány vers által mondani akar nekünk. Másik nagy kérdés az, hogy voltaképpen mi ez az örök evangélium, ami az angyalnál van. Voltaképpen nem az evangéliumot hirdeti, mint olyat, mert az üzenet az voltaképpen nem olyan értelemben evangélium, amit mi értünk alatta. Ugye hívő fülünk és hívő szemünk, amikor a szívünk, amikor ezt hallja, hogy evangélium, és hogy az angyalnál az örök evangélium van, akkor nyilván rögtön az Úr Jézus Krisztus evangéliumára gondolunk. Arra csodálatos evangéliumra, hogy ő benne Isten bűnbocsánattal, örök élettel ajándékozott meg bennünket. Nem igen erről van szó itt az örök evangéliumról szólva. Nagy figyelmeztető e tekintetben az, hogy míg Máté, Márk, Lukács evangéliumában sokszor előfordul az evangélium szó, többféle értelemben ott is, de mindig a Krisztus evangéliumával és személyével kapcsolatosan, Jánosnál az evangéliumban, a három levélben, a jelenések könyvében mindössze itt fordul elő. Tehát János messze menően tartózkodott attól, hogy az evangélium szót használja, magát az evangéliumot és örömhírt azt sokszor és sokféleképpen elmondja és hangsúlyozza, csak a szót nem használja. Tehát nyilván, hogy itt is, amikor most itt használja, akkor valami sajátos értelemben használja, vagy pedig ezt lehet mondani, hogy eredeti értelmében használja. Az ókori görögöknél az evangélium szó, az evangelion az uralkodónak, vagy a győztes hadvezér jövetelének, hírének a meghirdetését jelentette. És itt is pontosan erről van szó. Mert a következőkben és az egész új szakasznak a végén, ugye ez történik, hogy jön az, aki az uralkodó, az élő és hatalmas Isten, és jön a győztes, aki kijöve győzve, és azért, hogy győzzen, az Úr Jézus Krisztus. Azt lehet mondani, hogy összefüggés van tulajdonképpen mégis a Krisztus evangéliumával, olyan értelemben, hogy amit Krisztus hirdetett. Krisztus mit hirdetett? Mi volt az evangélium? Ezt az evangélium nekem hirdetnem kell. Az Isten országának az evangéliuma. Az Isten királyi uralmának az evangéliuma. Erre tanít imádkozni is, a mi atyánkban is. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ezt mondja az utolsó idők megpróbáltatásáról is, hogy de először, mielőtt eljönne a vég, ugye Máté 24:14-ben, az Isten országának ezt az evangéliumát hirdetni kell az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát a Krisztus által hirdetett evangéliumról, az Isten országa eljövetelér, az Isten országa eljövetel pedig alapvetően az Isten királyi uralma megvalósulását jelenti és hirdeti. És akkor már látjuk, hogy egy csodálatos sorban helyezkedik el az Ószövetségtől kezdve, az Új Szövetségen át ez az angyali üzenet. Felcsendül már az Ószövetségben, Ézsaiás 52:7-ben, mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki jót mond, szabadulást hirdet, ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Kezébe veszi az uralkodást a te Isten. Tehát itt is az Isten királyi uralmának az eljöveteléről és meghirdetéséről van szó. És itt egy néhány fejezettel elrébb van egy csodálatos himnusz és bejelentés a hetedik angyal trombitálásának a bevezetésénél. A hetedik angyal is trombitált, hadd olvassam, mert ez olyan nagyon szép. És hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. a világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24-vén, akik Isten előtt ülnek, trónjaikon arcra borultak, és imádták Istent, és így szóltak: hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz. Nos, Isten mindig uralkodott, és mindig uralkodik, de a bűnbe esett világban eljön az idő, amikor a gonosznak az ideje lejár, és akkor Isten kezébe veszi az uralmat, és uralkodik. Ennek a meghirdetéséről van szó. Ez a csodálatos evangélium, amit Isten meghirdett az angyal által, hogy eljött ennek az ideje. Nos, nagyon hangsúlyos ebben az üzenetben, hogy ez az evangélium minden népnek, minden nemzetnek, minden törzsnek, minden nyelvnek szól. Ez azt jelenti, hogy itt egy valóságos és igazi világmisszióról van szó. Világmisszióról, amely által Isten az egész világot, a Föld minden lakosát, a Földön lévő minden népet és törzset és nyelvet, és minden vallást felszólít a megtérésre, a hozzávaló megtérésre. Kedves testvérek, mi valahogy nagyon eltávolodtunk attól a gondolattól és attól a parancstól, amit az Úr Jézus tanítványainak adott. Mert Jézus valóban ezt a parancsot adta a tanítványoknak, hogy elmenvén, tegyetek tanítványá minden népet, nem úgy, hogy kenjétek be őket és messzeljétek be őket, hanem úgy, ahogy itt le van írva, hogy mit jelent Istent félni és neki szolgálni és Istenhez megtérni. A missziói szemléletünkben rendkívüli alapvető változásra van szükség. Nyilván, hogy amikor közösségi megtérésről van szó, népeknek a megtéréséről van szó, mint népeknek a megtéréséről, vallásoknak a megtéréséről, ez személyekben történik. De mégis úgy, hogy ez a jellemző az egész közösségre nézve. Nos, amikor Isten azt mondja, ez az Isten országának az eljövetele, amikor az Úr lesz a király az egész földön. Egy királya lesz a földnek, hogy Zakariást olvassuk. Egy Istene lesz, és a neve is egy lesz. Az következik, amitről Pál apostol is ír a Korintusi levélben, és amikor minden ellenség az ő lábai alá vettetik, a fiú is aláveti magát annak, aki neki mindent alávetett, és az Isten lesz minden mindenekben. Ennek az eljöveteléről van szó, ennek a megvalósulásáról van szó. És Isten ezt nem valami, mondjuk így, nem a legjobb szóra önzésből csinálja. Nem azért, hogy a saját dicsősége ragyogjon. Persze, hogy ragyog az ő dicsősége. Mert az emberiségnek és a népeknek nincs más esélye. Látjuk most már, hogy valóban a népek világ és az emberek világa teljesen egy társasággá lett. Nem nagyon lehet szétválasztani, és a népeknek és az embereknek a sorsa összekapcsolódik egymással. Hiába van itt ebben a gyülekezetben is, és Miskolcon is sok kegyes, derékreformátus vagy más vallású ember. Ettől még a világ nem változik meg. És azok a bajok, azok a nyomorúságok, amelyek a világban vannak, azok mind begyűrűznek, és azoknak mind részesei vagyunk, és sorstársai vagyunk. Ahhoz, hogy a világ sorsa és benne Isten népének a sorsa is megváltozzon, ahhoz egy egyetemes közösségi megtérésre van szükség, és e felé vezet Isten bennünket. Mert ha Istennek ez az akarata, hogy előtte hajol meg minden térd, és ráesküszik minden nyelv, hogy az ő országa jöjjön el, és az ő akarata legyen meg, akkor nekünk a dolgainkat, szolgálatunkat, missziónkat e felé kell irányítani, és ezt kell munkálni. Mert akkor vagyunk munkatársai az Istennek. Akkor munkáljuk azt, amit Isten munkál ebben a világban. Ezért tehát csodálatos felhívás is, és valóban örömüzenet számunkra, amikor az angyal által Isten ezt az örök evangéliumot hordozza, és ennek az alapján ez a kiindulási pont mindabban, amit a következőkben mond. Uralkodik az Úr a te Istened. Hát bátorítjék fel a szívünk, hogy uralkodik az Úr a mi Istenünk. Nos, ezután következik az üzenet, amit az angyal meghirdet az egész világnak, amely három hatalmas gondolatot rövid mondatban tartalmaz. Féljétek az Istent, ezzel kezdődik az angyal üzenet. Hangsúlyozva voltak éppen, ezt így mondhatjuk, és kell is mondanunk, mert a szöveg alapján is így lehet mondani, hogy az Istent féljétek, nem mást. Az Istent féljétek, azt féljétek, aki az Isten. Egy Glinn nevezetű rabbi írja, aki átélte Auschwitzot, és hát életben maradt, hogy az egész szenvedésnek a nagy tanulsága az volt, így írja, megtanultuk, hogy ezen a világon senkitől, semmitől nem kell félni, egyedül Istentől. Mert ez felszabadít egyébként minden más félelemtől, még a koncentrációs tábor iszonyú borzalmai között is, ahol aztán volt mitől félni. Szabaddá tesz, ha én csak az Istent félem, ő előtte hódolok, és tudom, hogy ez a minden, akkor felszabadulok a félelmek alól. Így szabadít fel Isten bennünket, amikor teljesen alávetjük magunkat az ő király uralmának. Mert ez azt is jelenti, hogy hiszem, tudom, meg vagyok győződve, hogy az Úr, ami Istenünk, valóban uralkodik, és nem történhet semmi velem, amiről ő ne tudna, ami az ő akaratában ne lenne benne, amiből ki ne tudna szabadítani, meg ne tudna tartani, vagy aminek az elhordozásához erőt ne adna. És egy kicsit színeiben vontolgatjuk a Isten félelmének a dolgát, akkor azt látjuk, hogy Prédikátor könyvében ezt olvassuk. Az Istent féljed, az ő parancsait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Tehát ha arról gondolkodunk, hogy mi is a mi legfőbb tennivalónk ebben a világban, mi az, amihez nekünk tartani kell magunkat, igazodnunk kell, akkor az írás azt mondja, hogy féljétek az Istent féljed. Az Isten félelme pedig az ő parancsolatainak a megtartásában jelentkezik és mutatkozik meg az életünkben. Protestánsokat meglehetősen kísért az, hogy amikor Isten parancsolatairól hallunk, akkor csak a megigazulás összefüggésében gondolkodunk, és arra irányítjuk a figyelmünket. És akkor mondjuk, hogy ami igaz, hogy cselekedetekből nem igazul meg senki. Ez így van valóban. De, ahogyan az Úr Jézus mondja, nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vagyis azt lehet mondani, hogy nem igazul meg senki a cselekedetekből, de cselekedetek nélkül nem is üdvözülhet senki. Az Isten parancsainak a megtartása életkérdése, és valamire itt megint oda kell figyelnünk, hogy az Isten parancsa, amit nekünk a Bibliában elénk ad, azok az életnek a parancsai, azok az Isten országának a parancsai. Mert Mózesnek azt kellett, úgy kellett csinálni a szent sátort, minden, hogy mennyi formában látta. Azt kellett parancsba adni, amit Isten neki parancsot adott, és ez az Isten országának és világának a rendje, ahogy az Isten elénk adta. És ha eljön az Isten országa, Jézus nem eltörölte a törvényt, hanem betöltötte, akkor az Isten országának a rendje benne van a Bibliában. Ehhez kell igazodni. És itt megint azt látjuk, hogy az Isten az élet útjaként és ránk gondol, amikor azt mondja, hogy féljed az Istent, és ezt abban mutasd meg, hogy az ő akaratát cselekszed. Itt vagyunk ugye a gazdasági válságban, nyakig vagy a fejünk bóbjáig. Okoskodnak, gondolkodnak, amennyire gondolkodnak a okosok és tudósok, ha okosok, hogy hogy lehet ezt gyógyítgatni, ebből kilábolni, milyen konvergencia programokat kell ugye kidolgozni. Hát vegyük elő a Szentírást. Micsoda válság megoldó parancsai vannak Istennek. Mondjuk kezdődik a szegényekre vonatkozó törvényekkel és a pénzzel való bánás törvényeivel. Aztán ott van a szombat törvény, aztán a Jób illesztendő, amikor először a saját népen belül a 7. esztendőben, az 50. esztendőben pedig mindentől függetlenül minden adósságot el kell engedni, a tulajdon visszaszáll az eredeti tulajdonosra, és az élet kezdődhet előről. Mindenki megkapja az élethez való lehetőséget. Vagy gondoljunk a paradigmatikus jellegű törvényekre, mint a mannaszedésnek a törvénye. 40 éven át tanította Isten Izraelt arra, hogy a kenyérből mindenki egyenlőképpen részesül. Mózestől kezdve, Árontól kezdve, a legnagyobb vezetőktől kezdve, a legutolsó emberig, a legkisebb emberig Izraelben. Mindenki egyenlőképpen szedhetett, egyenlőképpen részesült belőle. Vagy a föld nem az tietek, az az enyém, és a földnek minden kincse, nem egyik vagy másik emberé, vagy csoporté, ez az emberiségé, az emberé. Hát csak elő kell venni Istennek a törvényét, hozzá igazodni, ebben megtalálhatjuk a megoldást mindazokra a kérdésekre, amelyek gyötörnek bennünket. Érettünk adja Isten az ő törvényeit, ami javunkra adja Isten az ő törvényeit. És tanuld meg emberiség, és tudd meg, hogyha az én országom eljön, mondja az Úr, ott ezek a törvények fognak érvényesülni. Jó minél előbb szokatni magatokat ehhez, hogy ez így lesz. És neki adjatok dicsőséget. Mit is jelent a dicsőség adás? Mindenek előtt jelenti azt a dicsőséget, amit Isten magának tart fent. Azt neki adjuk. Mi ez a dicsőség, amit magának tart fent? Én vagyok az Úr, én vagyok Jahve. Ez a nevem. És ezt a dicsőséget, hogy én vagyok az Úr, én vagyok az Isten, ezt senkinek nem adom. Tehát add meg ezt a dicsőséget az Úrnak, hogy csak ő az Úr, és csak ő az Isten. A dicsőségnek a megadása egyfelől, másfelől egy hitbeli kérdés is, és hitbeli magatartás is. Azt jelenti, hogy hinni abban, elhinni azt, és szilárdan megmaradni ebben a hitben, hogy Isten beteljesíti, amit megmondott, kijelentette magáról, hogy előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. Megadni a dicsőséget Istennek azt jelenti, hogy ezt elhiszem, és bizonyos vagyok abban, hogy amit Isten megmondott és megígért, hogy előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, azt ő meg is cselekszi. Hinni és hitáltal megadni a dicsőséget Istennek azt jelenti, hogy hiszek abban, akiben az ő dicsősége itt ezen a földön megjelent, nyilvánvaló, látható, megérthető lett számunkra. Az ége testé lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Isten egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és irgalommal. Megadni a dicsőséget Istennek azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az, akinek Isten kijelentette. Valóban az Isten fia az ő fia. Jézus Krisztus az, akinek az ige mondja, és akiről Péter is bizonyságot tett, hogy és nincs senki más, nincs más név, amely által megtartathatnánk, csak az Úr Jézus neve, hogy elhiszem azt, amit Jézus mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Mindez óriási kihívás a vallások világában. Mert a vallásoknak a megtérése azt jelenti, hogy felismerjük az Istent az Istent, aki valóban az Isten, és elfogadom azt, akiben Isten nekem és az egész embervilágnak és minden népnek üdvösséget ajándékozott. Ez harcok nélkül, szenvedések nélkül nem fog menni, de Isten ezt bízta ránk, és ezt akarja, és ezt a szolgálatot áldja meg, és legalább már kezdjünk el imádkozni azért, hogy Isten ezeket a munkáit elvégezze, és az egész embervilág valóban meg tudja adni a dicsőséget Istennek. És őt imádjátok. Ebben az összefüggésben, amikor itt az Isten imádásáról van szó, akkor nyilván, hogy egy sajátos értelme van, hogy az előző estéken sokféle színben és tartalommal szólt hozzánk Isten tanítása arról, hogy mit jelent imádni az Istent. Na most itt ebben az összefüggésben, a jelenések összefüggésben mit jelent? Gondoljuk meg, hogy most dühöng a fenevad. Pecsételi el magának az embereket, és az emberek veszik fel magukra a fenevadnak a pecsétjét, és imádják a fenevadat. Az Istent imád. Csak az Istent imád. Ahogy az Úr is mondta, megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ezt a felelősséget és ezt a tartalmat hordozza az Isten imádása itt ebben az összefüggésben. Ne a fenevadet imád, és akkor lehet folytatni, hogy ne a bálványokat imád, ne a mammont imád, ne embereket imádj, és ne önmagadat. Mert hogy még ez is előfordul, hogy az ember önmagát imádja. Csak az Urat, a te Istenedet imád, és ő néki szolgálj. Add Istennek így a dicsőséget. Mert, és itt következik a bezáró mondata a felolvasott igének, mert eljött az ítélet órája. Ami azt jelenti, hogy a kegyelemnek az órája lejár. Ami a kegyelmi időben ott is voltak órák, csodálatos kegyelmi órák. Erről részben volt is szó az elmúlt héten, amikor Jézus azt mondja a Samári asszonynak, hogy eljön az óra, és az most van, amikor akik Istent imádják, azok lélekben és igazságban imádják. És Isten is ilyeneket keres. Ennek az órája. Vagy az Úr Jézus mondja, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, szavát, és akik hallják, azok élnek. Mert akik meghallják Jézus szavát és hisznek benne, átmennek a halálból az életbe. Itt nem a sírokban fekvő halottakról van szó, hanem azokra, akik Jézus ezt mondja, hogy hadd temessék a halottak a maguk halottjaikat. Itt rólunk van szó, emberek, akik mind lelkileg halottan születünk. Csodálatos óra, amikor halottak meghallhatják az Isten fiának hangját és élnek. De ez lejár. Ennek vége eljött az Isten ítéletének az órája. És a következő fejezetekben elkezdődik ezeknek a végső ítéleteknek a sora, a nagy aratástól és a rettenetes születeléstől kezdve a nagy Babilon leomlásán át el egészen az Isten és az ő Krisztusa ellen lázadó seregnek a leveréseig, amikor megjelenik az fehér ruhában, csodálatos díszben, akinek a homlokára és tomprára oda van írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Eljön és uralkodik, mindörökké, és az ő uralmának nem lesz vége. Drága és csodálatos üzenete ez Istennek, bátorítson bennünket, és értsük meg, és igyekezzünk megértetni, ahol módunk és lehetőségünk van rá, hogy Istennek ultimátuma van az embervilághoz. Ultimátuma van minden néphez és minden emberhez. Ugye az ultimátum még azt jelenti, hogy van valami kis idő, amikor megadhatom magamat, és akkor nem lesz baj. Hát itt is van egy nagyon kicsi idő, a 14. és 15. fejezetben leírta a között, amikor bezáratik a szentély. De hogy ez az idő mennyi, azt nem tudjuk. Ezért jó, ha mielőbb meghalljuk ezt az ultimátumot, és boldog örömmel leborulunk az Úr előtt, mert végül az ember számára nem marad más hely. Csak az a hely, ahol leborul az Úr előtt, akár önként, akár kényszerből. És boldog az, aki nem kényszerből, hanem boldog örömmel borul le az Úr előtt, és adja át neki a szívét. Áldjon meg Isten bennünket ezzel, és bátorítson föl bennünket arra a bátor világmisszióra, amelyet ez az ige meghirdet az egész világnak. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Örökké való Istenünk, édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, nagyok és csodálatos akar a dolgaid, ki ne félne téged, mindenható Úristen, és köszönjük neked, hogy téged félni, neked szolgálni, mégis nem félelmet jelent, hanem valami csodálatos boldogságot és örömöt, mert átélhetjük azt, hogy mindenben, mindenkor a te szereteted árad felénk. Te mindenkor, mindenben a javunkat akarod és munkálod. Országod, király uralmad, eljövetele is, amit megígértél és megcselekszel. Az is, ami javunkat munkálja és szolgálja, hogy végre felszabaduljunk a sok próbatétel, nyomorúság, megoldatlan kérdések elől. Begyógyuljanak az emberi életek sebei, a népek sebei, és begyógyuljanak ennek a földnek is a sebei, amelyeket mi emberek okozunk, mert nem művelői és gondviselői vagyunk, hanem kizsákmányolói és rombolói. Urunk Istenünk, csak te teremthetsz rendet ebben a világban. Csak a te útad az élet útja, amit elénk adtál Szent Fiadban, a Jézus Krisztusban. Add, hogy mindenkor, mindenben követni tudjuk őt, hülyek lehessünk hozzá, mint halálig, és szolgálhassunk téged, szolgálhassunk őt, és add ehhez nekünk a te szent lelkednek erejét, vezetését, hatalmát a te neved dicsőségére. Kérünk, maradj velünk az éjszakában is, áld meg pihenésünket, új napraébredésünket, áld meg a ránk jövő nyugalom napját, az Isten tiszteleteket, az úrvacsorai alkalmakat, mindazatok, akik hirdetik és hallgatják a te ígédet. Könyörülj népeden, Izraelen, anyaszent egyházadon, teremtett világodon, ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.